Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ők elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De ők nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János fölháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De Jézus hozzájuk fordult, és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt: a rókának van oduja, az ég madarainak fészke, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Egy másikat Jézus szólított fel: kövess engem. Ő így válaszolt: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj, és hirdesd Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki: Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt: aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Ezek az evangélium igéi. Elgondolkodtató a mai evangéliumban az a kettősség vagy feszültség, hogy a történetnek az elején nagyon érthető, ahogyan János és Jakab odaállnak Jézus mellé, és ki akarnak mellette állni, és akarják őt képviselni, és tulajdonképpen ez által is valamiképpen hírül akarják adni ott a szamaritánusoknak, vagy bárkinek is, hogy ők tudják, hogy ki Jézus, hogy Jézus nem akárki, és hogy mit képzelnek azok az emberek, akik ezt nem ismerik föl, és nem csodálkoznak rá. És erre Jézus, hogyan leállítja őket, tulajdonképpen azt mondhatnánk, és ha itt lenne a történet vége, akkor olyan harmonikusan is fejeződne be, hogy nem, hát hagyjátok, hát nem fogjátok föl, hogy miféle indulatok dúlnak bennetek, hogy ez mennyire túlságosan is emberi. Hát én azért jöttem, hogy az embereket megmentsem, nem azért, hogy valami bajt tegyek velük. Ha idáig rendben is lenne, csak hogy utána van az evangélium második része, amiben emberek jönnek azzal a jó szándékkal, nem akarom ismételni az evangéliumot, és minden esetre, mintha Jézus, vagy az történne, hogy úgy jó van, hagyjátok már ezt a lelkesedést, ugyan már, vagy pedig, mintha valami olyan feladattal bízná meg ezeket a tanítványokat, vagy jelentkezőket, amire hát olyan épeszű, épérzékű ember azt mondja, hogy Uram, hát én erre nem fogok vállalkozni. Hát még az apámat se temessem el, hát még el se búcsúzzak, hát. És tulajdonképpen erről szeretnék beszélni, erről a kettősségről, ami a keresztény embernek nagyon is sajátossága. Mégpedig abból a szempontból, hogy tulajdonképpen, ahogy ezt valaki egyszer megfogalmazta, a lehetetlenre kellene vállalkoznunk, és közben pedig átéljük azt, hogy az, amire a küldetést kapjuk, vagy amire vállalkoznánk, Istenre hivatkozva, az lehetetlen. És közben pedig nem így van. Nem arról van szó, hogy ami a küldetésünk, vagy amire Isten bíz bennünket, az lehetetlen, hanem hogy a lehetetlen a küldetésünk. Nem lehetetlen a küldetésünk, hanem a lehetetlen a küldetésünk. És amikor valaki megsejti azt, hogy nem arról van szó, hogy lehetetlen nekünk megcsinálni, hanem hogy a lehetetlen a küldetésünk és a feladatunk, na akkor nagyon sok irányba szét tudunk szóródni, és ezeket a késztetéseket mindannyian érezhetjük a szívünkben. Az egyik irány például azt mondja, hogy ja, hát akkor én inkább bele se kezdek. Hát ha a lehetetlen a küldetés, hát na jó, hát akkor biztos nem nekem találták ki. Hát inkább úgy el se kezdem. Hát biztos van, aki erre alkalmas, de hát én nyilvánvalóan nem. Én egy egyszerű ember vagyok. Hát hagyjuk is ezt az egészet. Hát ha a lehetetlen a küldetés, akkor uram, rám ne számíts, mert nyilvánvalóan én nem vagyok olyan, aki ezt tudhatnám. Aztán mások vannak, azt mondják józanul, hogy hát ha a lehetetlen a küldetés, akkor hát arra én nyilván nem vállalkozom, de azért én nagyon szeretlek téged, ezért megnézem, mi az a rész, ami nekem lehetséges. És akkor én ezt majd megcsinálom. Hát talán ez is elég lesz neked, mert látod, én tele vagyok jó szándékkal, emberi indítatással, mert nagyon együttérző tudok lenni és cselekvőképes, úgyhogy ha megengeded, akkor én majd megcsinálom azt, ami lehetséges. Aztán hát a többi, ezt nem tudom, hogy majd te azzal kezdesz valamit. És aztán talán van egy harmadik csoport is, aki nagyon szívén tudja viselni Isten ügyét abból a szempontból, hogy megsejti, mit is jelent ez, hogy a lehetetlen a feladat, nem pedig egyszerűen csak lehetetlen a feladat, és akkor egészen-egészen belepróbál öltözködni a Szentléleknek a ruhájába, és egy kicsit össze is keveri magát a lélekkel. Kissé megszállottá válik, és azt éli meg, hogy mintha ő tudna a Szentlélek irányításával foglalkozni, és majd ő megmondja a Szentléleknek, hogy mit hogyan csináljon, mert hiszen őt maga az Úristen nevezte ki erre a dologra, úgyhogy majd ő szépen megmondja ki, hogyan éljen, és kinek mit kell csinálni. Mint hogyha nem tudna különbséget tenni a Szentlélek meg maga között. Érezhetjük a szívünkben ezeket a késztetéseket, és mégis, amikor merjük közelenkedni magunkhoz ezt, hogy nem lehetetlen a feladatunk, hanem a lehetetlen a feladat, akkor tulajdonképpen egyszer csak megsejthetjük például azt, mondanék néhány szempontot, például azt, hogy hát az Isten kétség kívül valamiféle életszentségre hív bennünket. Miközben sosem leszünk szentek. Soha. De az ember hogy volna, és hogy lehetne már szent? Olyan kedves ez persze, az egyháznak ez a nagy vonalúsága, hogy egyesekre azt mondja, hogy ő is szent, meg ő is szent. De hát az ember sosem lesz szent. De ez szó sincs róla. Hiszen olyan értelemben beszélünk bárkiről is, vagy bárkivel kapcsolatban így, hogy ő szent, hogy képes valahogyan tükrözni Istennek a szentségét. Az ember nem szent, és nem is lesz soha. Isten szent. És minél inkább kapcsolatban tudunk lenni, és kapcsolatban tudjuk hozni magunkat a Szent Istennel, annál inkább a Szent Isten valahogyan, valamiképpen egy picit általunk is meg tud jelenni. És ilyen értelemben mondhatjuk bármelyikünkre is ezt. És de nagy dolog, hogy miközben a lehetetlen a küldetésünk, aközben azt mondjuk, én kevesebben nem szeretném beérni. De sok keresztény emberrel találkozhatunk, akik tulajdonképpen a saját személyes hitvallásokat úgy fogalmazzák meg, hogy szeretnék rendes ember lenni. De az kevés. Csak erre törekszünk, hogy rendes, meg becsületes, meg tisztességes, meg jó szándékú, de az kevés. És ezt nevezte így az egyháza maga hagyományában, hogy életszentségre törekedni. Miközben pontosan tudjuk, hogy sosem leszünk szentek. Aztán a második dolog, ez talán így volna megragadható. Tegnap is két esküvőn is részt vettem, tehát mindig nagyon fölemelő, és akkor éppen az egyik esküvőn igazán fiatalok voltak, és akkor hát én nem tudom, hogy ilyenkor mit kell mondani. Az biztos, hogy nem tudom, mert ugye nincs kedvem olyan szépeket mondani, de hát mondjuk mégiscsak egy ünnep. Hát azért akkor valahogy valami tisztességes néhány mondatot kéne szólni, de azért előbb-utóbb nem bírom ki, hogy ne mondjam azt, hogy hát úgyse fog sikerülni. De tudom, hogyha valami ilyesmit mondok, hát ez annyira ünneprontásnak tűnik, hogy egészet ilyet meg nem lehet mondani. De akkor most mit csináljunk ezzel? És hogy mégiscsak valahogy papként úgy érzem, hogy elárulom az igazságot, a valóságot, hogyha olyan beszédet tartok egy fiatal párnak, hogy nézzétek, hát olyan tehetségesek vagytok, aranyosak, kedvesek, szépek, hajrá, hajrá, menni fog ez nektek. Hát én ezt nem bírom elmondani. Éppen azért, mert elképzelem majd, mikor 5 év múlva, meg 15, meg 30 év múlva egyszer csak úgy rájuk nehezedik az élet súlya. Akkor visszaemlékeznek, a pap azt mondta, hogy menni kéne a dolognak. Hát nekünk nem megy, hát akkor, na. Hogy Isten éppenséggel megint csak itt meglátogat bennünket, azt mondja, a házasság szentség, a papság szentség, ami azt jelenti, hogy egyedül biztos, hogy nem megy. Tehát nem is úgy állunk neki, hogy ez nekünk megy. Ezért, mikor egy olyan nehézség, egy olyan probléma, egy olyan válság előtt vagyunk, amiben kiderül nekünk, hogy nem megy, akkor nem történt semmi rendkívüli. Hát nem 5 év, meg 25 év múlva egy válságban döbbenünk rá, hogy nekünk nem megy, mert már az elején tudjuk, hogy nem megy. Értitek ti ezt, amit én szeretnék itt, nem tudom én, dadogni? Akkor mondom a harmadikat inkább, mielőtt belebonyolódnék, jobban úgy sem bírom mondani. A harmadik így szól, hogy tulajdonképpen az Isten valami olyasmire hív bennünket, hogy magunkat oda számva vagy oda adva, ő belőle tudjunk egy picit részesedni, vagy részesülni. És éppen a héten az egyik imádságomban megint elfogott valamiféle megrendültség, és a megrendültségnek ez volt a tartalma, hogy úgy megint átéltem, hogy tulajdonképpen, és itt megint, nehogy félreértsétek, de átéltem azt, hogy én Istentől születtem. Ti ezt már átéltétek? Persze az anyucin keresztül, meg a nagymama, meg a nagypapa, meg a család, de hogy annak a döbbenete, hogy mi mindannyian Istentől születtünk, csak hát ezt most a megélésemet akartam mondani, ezért volt egyes szám első személyben. Hogy János evangelista és apostol ezzel kezdi az evangéliumát, hogy mi Istentől születtünk, és azután az életünk Istenben teljesedik be. Hogy az élet terhe néha ránk nehezedik, és akkor mindig következik valami, amit unos untalan mondok, aztán majd biztos elegem lesz nekem is belőle, hogy elkezdünk beszűkülni. És milyen távlatot hoz az, hogy egyszer megsejtjük valahogy, nem is tudjuk pontosan mi a tartalma, de valamit megsejtünk abból, hogy Istentől származunk, hogy Istentől születtünk, hogy valami határtalan az, ami körbeölel bennünket, és aminek mi a részei vagyunk. És hogy ez mindig valahogy túl mutat, és túl láttat bennünket saját magunkon. De jó valami nálunk nagyobbnak a részeként élni. Nagyon jó. Hogy milyen felszabadító az, hogy az életünk nem attól addig tart, ameddig mi látjuk, meg ameddig halljuk, meg ameddig tapasztaljuk, hanem az sokkal több, amiből néha valamit megsejtünk. És aztán a következő, hogy ezért tulajdonképpen mégiscsak a képességeinknél többre igyekszünk vállalkozni. Valaki egyszer nagyon eredetien a következőt mondta. Úgy látom, hogy három csoportba vagyunk oszthatók. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik a saját képességeik, adottságuk, tehetségük és lehetőségeiket nem bontakoztatják ki, és az alatt élnek. Aztán azt mondja ez a valaki, és aztán van egy második csoport, olyan valakik, akik a tehetségüket, a rátermettségüket, adottságaikat, kincseiket és talentumaikat kibontakoztatják, fölragyogtatják, és abból születik valami. Hát ez már jobban hangzik. És aztán azt mondja, és van egy harmadik csoport, akikre, amikor nézünk, egész meglepő, mert úgy tűnik, hogy valami több születik az életükből, mint amire képesek. Hogy a saját adottságaik és képességeik és lehetőségeiken túl történik általuk és bennük valami. És hogy tulajdonképpen az Isten ebbe a harmadik csoportba invitált meg bennünket. És hogy az egy realitás és egy lehetőség, hogy valami több szülessen az életünkből, mint amire mi valaha is képesek lennénk. És hogy ez lehetséges. És ezért az záró gondolatom így szól, amit egyszer-egyszer előveszek, mégpedig ez az, hogy éppen ezért rácsodálkozunk arra, mikor saját gyöngeségeinkkel szembe nézünk, hogy tulajdonképpen az a becsületes, ha kimondjuk, hogy nekünk ez az élet még Istennel sem megy. Hogy talán ez a legbecsületesebb. Hát hogy menne? Kinek megy? Nem, nekünk az élet még Istennel sem megy. Mert néha még belekapaszkodunk, és fohászkodunk, és még úgy sem megy. Nem így van. Velem biztos, hogy így van. Igen, de hogy valahogy nem itt van a történetnek a vége, hanem egyszer csak valami megnyílik, és valami fuvallat és szellő, és egyszer csak rájövünk, hogy igen, kétségkívül így van, hogy nekünk még, vagy nekem egész biztos még Istennel sem megy az élet. De Istennek még velem is megy. Hogy Isten annyira hatalmas és nagyszerű, hogy ő neki még velem együtt is megy, pedig én, ha szabad így mondanom, nem én vagyok a húzó név. Kettőnk közül az már biztos. És milyen nagy dolog, hogy ő a húzó név. És akkor azt mondhatjuk, hát azért ez nagyszerű, hogy neki még én velem is megy. Hát, na ezért ő az Isten. Mert neki még velem is megy. És akkor zárásképpen csak egy képet hadd mondjak, valahogy ez azért egy csöppet kapcsolódik ahhoz, hogy lehet, hogy azért tudjátok, hogy engem 20 éve szenteltek pappá ebben a hónapban, és hogy pár nap múlva 50 éves leszek, és akkor, hogy ehhez, hogy... biztos jól tudjátok majd ezt fogadni, hogy New Yorkban egy fél napot eltöltöttem a Central Parkban. Mégpedig azért, mert ott ragadtam. És azért ragadtam ott, mert az valahogy úgy lehetne elképzelni, hogy ott vannak fiatalok, és ott kerékpároznak, és gördeszkáznak, és aztán ott vannak ilyen hallatlan, muzikalitású emberek, fogják, és verik a dobokat, és hát egyszer nem lehet nem oda menni közel. Akkor minden sarkon egyszer csak megjelenik egy vőlegény, meg egy menyasszony, és akkor ott fotózkodnak. Aztán ott vannak olyan zenészek, akik valami hihetetlen zenét csinálnak, és aztán ott vannak valaki, akik mindenféle döbbenetes bűvésztrükköket tudnak. Szóval akárhova mész, valami nagyon, nagyon érdekes dolog van, valami nagyon izgalmas. De ami igazán elraboltott engem, az, hogy ott néger zenészek csináltak egy zseniálisan jó muzsikát, és oda mentek az emberek egymás után, és oda mentek táncosok, és táncoltak, és oda mentek gyerekek, és ugráltak, és oda mentek 60-70 éves idős emberek, és ők is ott táncoltak, és oda mentek turista csoportok, egyszer csak 40 japán elkezdett ott táncolni, aztán elment a 40 japán, és jött, nem tudom én, 30 egyiptomi. Szóval valahogy ez a kép, és tudjátok, ami igazán tetszett, hogy amikor beszállt oda a 60-70 éves táncolni, a fiatal nem nézte ki. Nem mondta azt, hogy nem már, ha minek jön ide. És az se történt, hogy az idős úgy érezte volna, hogy ne állna be táncolni a fiatalok közé, nem érezte cikinek, hogy a fiatalok sokkal jobban táncolnak, és a fiatal sem hagyta abba a táncot, vagy a profi, azért, mert hogy akkor most bénák között fog táncolni, és akkor az már hogy veszi ki magát. Tulajdonképpen nem bírtam levenni a szememet erről a forgatagról, erről a táncos világról, és valamilyen nagyon sajátos Isten országa élményem támadt. Hogy de nagy dolog, hogy attól teljesen függetlenül, hogy mennyire tudunk táncolni, táncolunk.